mert az számára csak jó lehet, de ezt a problémát máshogyan is meg lehetett volna oldani, és nem ilyen kötelezően, nagyon rossz száj ízt hagyva sok emberben.
Sajnos ebbe a fél órába ennyi fér, szerintem sok problémát tudtunk volna még felhozni, amit mennyiféleképpen meg lehetett volna oldani, de ezt majd legközelebb, ha megengedi. Most elköszönünk, aztán utána még fél órát várom önöket az előbb említett vendégekkel. Galló Istvánnak, a pedagógusok szakszervezetének elnökének köszönöm, illetve a szakszervezete elnökének köszönöm, így helyes magyarul, hogy itt volt nálunk és elmondta mindezt. És hát akkor jó munkát, munka van, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Szolidaritás.hu.
Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. 2 év börtönre ítélték Adrien Nastase volt román miniszterelnököt. A korrupciós perben született döntés a politikus korábbi 2004-es választási kampányának finanszírozásáról szól. Az ítéletet a vádlott még megfellebbezteti a legfelsőbb bíróságon. Brüsszelben tanácskoznak az uniós országok vezetői. A találkozón a szigorú költségvetési politikát előíró pénzügyi paktum és a munkahelyteremtés a fő téma. Utóbbi kapcsán az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a fel nem használt strukturális támogatásokat forgassák át olyan programokba, amelyekkel munkahelyeket teremtetnek, illetve fokozhatják a növekedést az Unióban. Nem alkalmas az útdíj a BKV megmentésére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Egy korábbi elemzésre hivatkozva a problémák közé sorolják a lakosság várható felháborodását és a briccelő nagy száma mellett, hogy ellenőrizhetetlen lenne a rendszer, ami lejáratna a dugódíj koncepcióját is. Súlyos pénzügyi gondok vannak, a Malévnál a cég tevékenységének finanszírozása január végétől ellehetetlenül a folyamatosan javuló kereskedelmi eredmények ellenére, jelentette be a vezérigazgató a társaság igazgatóságának ülésén. A Malév az MT-nek küldött közleményében arról számol be, hogy megállapodtak egy amerikai leasingcéggel, amely a folyamatos működéshez továbbra is biztosítja a repülőgépeket. Hideg időre számíthatunk, egész héten egyre hidegebb lesz, éjszaka mínusz 10 fok körüli hőmérséklet lehet már helyenként akár mínusz 15 is hajnalban, aztán holnap napközben mínusz 5 fok körül alakul az átlagos hőmérséklet. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Köszöntöm Gulyás Attilát, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy itt van velünk. Február 7-e a nagy nap, hogyha jól tudom. Ez még továbbra is maradt, ugye? És demonstrációs rendezvényre alkalmas lesz ez a nap az Akácfa utcai székház előtt. Azért kérdezem, mert mintha a BKV kérte volna önöket arra, hogy ezt ne tartsák meg, ezt a demonstrációt.
Így van, készülünk a demonstrációra. Sajnos semmi okunk nincs arra, hogy lefújjuk. Ugyanis a BKV-val történő tárgyalásokon kinyilvánították, hogy a dolgozókat a maradék elv alapján akarják juttatásokba részesíteni, tehát hogyha a kormánytól megérkezik a várt támogatás, és abból jut a dolgozóknak, akkor kapnak, hogyha nem érkezik támogatás, vagy nem annyi, akkor nem kapnak semmit se.
Azt hittem, hogy akár azt fogja mondani, hogy még a végén ők fizessenek be, mert ugye itt a maradék elv, hát ugye lenne hova tenni azt a pénzt.
Igen, tulajdonképpen itt 32 milliárdos támogatás van tehát bevállalva a kormány részéről. Ez azt jelenti, hogy ha ez nem érkezik meg, akkor szélsőséges esetben meg is kérhetnék az embereket, hogy ugyan már adják el otthon az ingóságaikat és hozzák be, hogy valamiből működjön a BKV.
Talán a Hír 24-en olvastam a múltkor egy címet ezzel kapcsolatban, egy cikk címét, hogy nem a sofőr, hanem a BKV busz fog sztrájkolni. Hát ma reggel volt, hogy az egyik metró elakadt, megcsinálták, majd jött egy másik, tehát lehet, hogy lassan tényleg a BKV busz fog sztrájkolni?
Igen, sajnos egyrészt a szerelvények, meg a járművek olyan állapotban vannak, és akár az egész infrastruktúrát is mondhatnám, tehát ide beletartozik a pálya, egyéb berendezések, hogy egyrészt a rendkívül öreg, leromlott állapot miatt nagyon gyakori a műszaki hiba, másrészt, hogyha a finanszírozás nem lesz rövid időn belül megoldva, akkor a BKV-nak működésre nem lesz pénze, tehát nem tudja megvenni a gázolajat, nem tud áramot venni, nem tud alkatrészt venni, és maguktól leállnak a járművek pénz hiány.
Ez az alkatrészellátás, én azt olvastam, és persze pontosítva, vagy kijavít, de hogyha elfogy a raktárban az alkatrész, vagy a remízben, attól függ, hogy miről beszélünk, akkor mondjuk az a jármű, amihez kellett volna, az nem megy ki?
Igen, ha bár most átmenetileg feloldották ezt az alkatrészvásárlási embargót, tehát elméletileg lehet vásárolni alkatrészt addig, amíg pénz van rá, de így még nagyobb ütemben fogy a BKV pénze, mert egyszerre vásárol az üzemanyagon kívül még anyagot, meg alkatrészt is, és nyilván a meglévő pénzeszközök hamarabb elfogynak.
Lesz-e olyan, amit már egyszer önök tartottak, hogy ugye a buszsofőrök akkor állnak ki a garázsokból, hogyha mindent rendben találnak?
Nézze, hát ezt amúgy is meg kell csinálni minden egyes kollégának, tehát a járműveket úgy kell átvenni, hogy az kifogástalan állapotban legyen. Erre nem hiszem, hogy rá kéne játszani, tehát egyszerűen a szabályokat be kell tartani, mert a közlekedés veszélyes üzem. És azt el kell mondani, hogy nem csak a kollégákért tüntetünk 7-én, hanem az utasokért is. Méltatlan körülmények közé kerültek az utasok is, hogy drága pénzért megveszik a jegyet, és nem biztos, hogy eljutnak az úti céljukra, lerobbannak a járművek, koszosak, piszkosak, tehát mindenkiért szól ez a tiltakozás.
Sőt, ha jól tudom, akkor várnak is utasokat tüntetni.
Így van, nyitott a tüntetés, tehát aki úgy gondolja, hogy elégedetlen a közlekedéssel, vagy elégedetlen azzal, hogy bánnak ezzel az egész budapesti közlekedéssel, azokat várjuk a tüntetésen, hiszen mindannyiunkért szól a demonstráció.
Beszéljünk egy picit az anyagiakról. A közgyűlés, a Budapest Fővárosi Közgyűlés megszavazott 9 milliárd forintot a BKV-nak. Ez mondjuk csepp a tengerben, gondolom.
Ezt gyakorlatilag meg se kapja a BKV, mert ez egy bankhitelnek a törlesztésére megy rá, tehát gyakorlatilag a BKV-nak a számláin átfolyt a pénz, és megkapta a bank.
Akkor a következő lejárat, vagy van-e ilyen dátum, amire azt tudja mondani, hogy nem tudom, március 17-e a veszélyes, hiszen 14-én kell fizetni megint nagyon-nagyon sok hitelt, tehát van-e ilyen szimbolikus dátum?
Hogyne, áprilisban sokkal jelentősebb összeget kell visszafizetni. Hogyha jól emlékszem, ez közel 50 milliárd forint körüli összeg lesz, és gyakorlatilag addig még valamiből működni is kéne, addig viszont a jegybevételen kívül működésre a fővárostól kapott 6 milliárd forintos működési támogatás lesz csak, és azt tudni kell, hogy a BKV-nál havi szinten körülbelül 10 milliárd forint szükséges a működéshez. Ez látszik, hogy odáig nem fogja kihúzni a cég.
Elképzelhető, hogy a BKV is előbb-utóbb olyan munkahely lesz, hogy a dolgozók, hát nem mondom, hogy ingyen járnak be, de érti, mit szeretnék kérdezni, tehát hogy veszélybe kerülne esetleg a bérük is.
Igen, a következő bérkifizetés a februári az még garantálva van, a márciusit már nem látjuk, tehát jelen állapot szerint nem tudjuk, hogy miből fizetnek bért, illetve hát a munkahelyek is veszélybe kerülnek, nem csak a bérek, hanem a munkahelyek is, ezért is aggódnak a kollégák.
Ha már az előbb a szimbolikus dátumoknál tartottunk, akkor mondjuk el, hogy miért pont február 7-e a demonstráció napja?
Hát február 7-e tulajdonképpen egy olyan időpont, ami már a tárgyalások miatt már egy olyan késő időpont lesz, március 3-án jár le a kollektív szerződés. Tehát addigra már valamiféle nyomásgyakorlást kell csinálni ahhoz, hogy beinduljanak a tárgyalások. Jelenleg egy tárgyaláson vagyunk túl, ott annyi történt, hogy ismertettük az álláspontjainkat, a két fél megbeszélt egymással, hogy ki hogy gondolja a működésnek a jövőjét, és nagyon-nagyon távol voltak egymástól az álláspontok. 7-ére már úgy gondoltuk, hogy szükség lesz egy erődemonstrációra is, és hát hogyha ez majd lendületet ad a tárgyalásoknak.
Arról is lehetett hallani, hogy a BKV spórol majd azon, illetve államfőváros spórol azon, hogy megvonja az utazási kedvezményeket, akár családtagtól. Ezzel kapcsolatban most mi a helyzet?
Biztos, hogy ebben gondolkoznak, mert a munkáltatótól kaptunk egy kiajánlást a kollektív szerződésre, és ott a családtagoknak, illetve a nyugdíjasoknak már nincs utazási igazolvány biztosítva. Valószínűleg feltételezzük, azért állították le az utazási igazolványok érvényesítését, mert nem akarják azt a helyzetet, hogy túl sok embernek kiadják ezeket az utazási igazolványokat, és utána esetleg nehéz lesz visszaszedni, visszavonni. Ezért leállították ennek az érvényesítési folyamatnak a tulajdonképpen a közepén ezt a érvényesítést. Tehát van, aki már megkapta, van, aki meg nem kapta még meg a 2012-es utazási igazolványát.
Milyen szép lesz majd, hogyha a sofőr is csak akkor szállhat fel a buszra, ha megváltotta a jegyét.
Mert ugye... hát igen, ha bár nyilvánvalóan a dolgozóknak akarja biztosítani a cég, szerintem ez egy nagyon rossz döntés volt. Ez arra volt csak jó, hogy még idegesebbek lettek a kollégák, egyébként is nyugtalanok, feszültek. Tulajdonképpen ezzel a döntéssel megszervezték helyettünk a hetediki demonstrációt, kéretlenül is, mert gyakorlatilag a szakszervezeteknek ezek után nem is nagyon kell toborozni a kollégákat, nagyon nagy a felzúdulás, tehát mindenki azt mondta, hogy jönni fog.
Kollégám írja itt be a monitoron, és akkor sem biztos, hogy a sofőr kap ülőhelyet, ugye amilyen kihasználtak manapság a járatok, de egy kicsit akkor beszéljünk komolyabb dolgokról. A kollektív szerződésben egyébként ezek az utazási kedvezmények még rögzítve voltak.
Így van, a kollektív szerződés március 3-án jár le, tehát ott adáig biztosítva van mindenkinek ez a juttatás. Utána a nagy kérdőjel, de nem csak ez, hanem az összes többi béren kívüli juttatás, vagy a bérpótlékok. Tehát nem csak ez az egy veszteség érné a BKV-s dolgozókat, hanem gyakorlatilag ezen kívül a havi nettó jövedelme olyan 20-30%-kal csökkenne a dolgozóknak, ami így együtt tényleg elviselhetetlen. Ma is napi megélhetési problémákkal küzdenek nagyon sokan. De egyik pillanatról a másikra még egy ekkora pénzelvonással terhelni, egyszerűen sokan kilátástalan helyzetbe fognak kerülni.
Hát nem könnyű a sofőrök helyzet, ezt hogy hálálja meg a háláját, persze idézőjelben a BKV, ugye adja az alapfizetést. Mik azok, amikből ma még tud egy sofőr gazdálkodni, kap mondjuk étkezési utalványt, tehát mi olyan juttatás van, ami az alapbérre tevődik rá?
Egyrészt a műszakpótlékok, amelyek a munkatörvénykönyvhöz képest kicsivel magasabbak a BKV-nál, ezt a kollektív szerződés rögzíti. És vannak úgynevezett béren kívüli juttatások, amik valamikor mind úgy jöttek létre, hogy a béremelésnek egy részét nem alapbéremelésre fordították, hanem ilyen ösztönző rendszerekbe forgatták be, ilyenek például a havi étkezési hozzájárulás, vagy a nyugdíjpénztári és egészségpénztári támogatás, illetve évvégén szokott lenni egy jelentősebb összeg, egy ilyen 45 ezer forintos évvégi ajándékutalvány, ami szintén ilyen béren kívüli juttatás. Aztán, hát még igaz, hogy ritkán, 5 évente egyszer mindenki kap egy törzsgárda jutalmat, ami elmondható, illetve van még egy-két ilyen kisebb tétel, de azok már nem jelentős összegek, tehát az már csak néha-néha alkalmaként kapják meg az emberek.
Milyenek, erről is ritkán beszélünk, akkor mondjuk meg lehet tudni egy-két titkot, de milyenek a munkakörülmények? Főleg azért kérdezem, mert hogyha jól tudom, akkor érvényben van egy fűtési korlátozás talán, és hát az előbb itt is elmondtuk, hogy a hírekbe, vagy elmondtuk a hírekbe, hogy kemény fagyok jönnek.
Igen, ezek csak a legutolsó hetek történetei, egyébként is már most a körülmények vannak, mert azon kívül, hogy nagyon szűkös az alkatrész ellátás, nyilván a dolgozóknak a munkakörülményeire is egyre kevesebb pénz jutott, úgyhogy egyre nagyobb kihívás a kollégáknak nap mint nap megfelelni, és ezeket a nagyon rossz állapotú járműveket üzemképes állapotba hozni, úgyhogy ráadásul az még biztonságos is legyen. Azt tapasztalják az emberek, hogy egyre nagyobb az elvárás velük szembe. Ugyanakkor a munkáltató és a tulajdonos valahogy elfelejti a megbecsülést még szóban is, tehát nem hogy anyagilag, hanem még szóban se becsülik meg a munkájukat.
Hallhattuk szintén híradásokban, hogy van olyan megye, ahol a betegszállítók átjárnak a másik megyébe tankolni, mert a saját megyéjükben már nem kapnak mondjuk ingyen üzemanyagot. Aztán arról is olvashattunk ma, például én az Indexen olvastam, hogy a malév így, hogy bajba került, így lehet, hogy komolyabb gondok lesznek, mert készpénzért kapnak csak kerozint. Mondjuk, ha ennyire le akarom egyszerűsíteni, ugye a buszok is üzemanyaggal mennek, ha bár mondjuk tolhatják is őket az utasok, mint néha van egy-két kép fent a neten. Szóval, hogyha a gázolaj vásárlására gondolok, akkor az például mondjuk hátra tud dőlni, és azt tudja mondani, hogy megoldott, és minden nap tele lesznek tankolva a buszok.
Nem, ez nyilván a gázolajvásárlásra is előbb-utóbb, de inkább előbb elfogy a pénz. Egyébként ebben az egész történetben az az érthetetlen, hogy a döntéshozóknak azért tudni kéne, hogy mik a prioritások. Tehát egy ország vagy egy város működésében mik azok a szolgáltatások, amik elengedhetetlenek. És a prioritásoknak megfelelően bármennyire is szűkös a pénz, ide kéne biztosítani pénzt. Tehát máshol is Európában küzdködnek anyagi problémákkal országok, városok, de hasonlóról nem hallottam, hogy mondjuk egy közlekedési vállalat olyan bajban legyen, hogy esetleg nem jutnak el az emberek a munkahelyikre, hiszen egy BKV csőd az nem áll meg a vállalat határain belül. Hogyha a BKV nem üzemel, nem közlekedik, akkor a dolgozók máshol se jutnak el a munkahelyükre, kiterjed más cégekre is a zavar, és hát ez gyakorlatilag egy országcsődhöz vezethet végső soron.
Gulyás Attilát, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökét hallották. Köszönöm, hogy mindezt elmondta.
Köszönöm szépen,
viszont hallásra.
Utánrendelésnél tart a Hadd szóljon koncertről készült CD, mert önök több mint 5000 példányt megvásároltak. Hadd szóljon! A zene és a Klubrádió közös ünnepén együtt lépett fel a Kes, Kulka János, Habos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Rózi János, Cipő, a Kabaré Akusztik, Tés László, Gerendás Péter, a Padödő, Csomó Tamás, valamint Takács Eszter. Hadd szóljon! A júniusi nagy sikerű hangverseny legszebb 14 dala van a lemezen.
Ha én rózsa volnék.
Megrendelhető a marketing@klubradio.hu e-mail címen. Megvásárolható a Klubrádióban, 3. kerület Bokor utca 135, a Lángtéka könyvesboltban, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Tóthi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Fő utca 40, és az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körül 26 száma.
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenék, s nem lennék játéka mindenféle szépen.
Hadd szóljon! CD a Klubrádióért! Ne aggódjanak! Akár 100-szor is újra nyomatjuk! Hadd szóljon!
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Amelyben köszöntöm Fica Jánost, a workania.hu állásportál képviseletében van itt velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Beszéljünk arról a felmérésről, amelyet önök készítettek, és a 2011-es év magyarországi munkaerőpiacáról szól. Most január van, és hogyha jól olvasom ki az önök adataiból, akkor például január az egy neves hónap, hiszen a legtöbb önéletrajz januárban kerül a világhálóra. Ez mondjuk egy része csak ennek a felmérésnek. Miket mértek még a tavalyi évvel kapcsolatban?
Nagyon sok érdekes eredmény jött ki. Ugye az egyik ilyen izgalmas eredmény éppen az volt, amit ön mondott, tehát hogy januárban indul meg leginkább az álláskeresés az internetes munkaerőpiacon, feltehetően azért, mert az újévi fogadalmaknak legettéve sok ember ilyenkor lát neki az álláskeresésnek, és a másik ilyen erős hónap pedig szeptember, amikor is ugye a nyári pihenés után újból neki látnak az emberek. A legkevesebbet pedig éppen az ünnepek előtt, decemberben keresnek az emberek állást, tehát legalábbis, ami az önéletrajzokat illeti, akkor töltik fel legkevesebben a CV-jüket az adatbázisba.
Vizsgálható-e a másik oldal, hogy mondjuk azok, akik munkatársakat keresnek, azok mikor aktívak?
Igen, ezt is megnéztük. Szintén érdekes eredmény, hogy a legtöbb álláshirdetés az internetre az év első felében került fel. Az álláshirdetések 54%-a az első 6 hónapban lecsatolva ugyanis az adatbázisunkban. Azon belül is a legerősebb hónap április, illetve május, mindkét hónapban az éves termés 11-15%-a jelent meg, már ami az álláshirdetéseket illeti.
Gondolom elvégezték a 2010-es adatok felmérését is. Mit tapasztalunk, hogy növekedés van-e álláshirdetések számában 2011-ben, stagnálás vagy esetleg csökkenés?
Ami az álláshirdetéseket illeti, növekedés volt, ugye egyrészt az miatt, hogy a munkaerőpiacon 2009 és 2010 elég gyászos év volt, ugye nagyon megcsapant akkor az álláshirdetések száma, és 2011-ben már némi javulás volt látható a munkaerőpiacon. A másik fontos szempont pedig ugye, hogy itt leginkább az internetes álláspiacról van szó, tehát egyre több fordul az internet felé álláskeresés folyamán, népszerűbb mindkét oldal, tehát a kereslet és a kínálat részéről is a világháló. Úgyhogy összességében 22%-kal nőtt meg az interneten található álláshirdetések száma tavaly az előző évhez képest, illetve az álláskeresők száma is 5%-kal megnőtt.
Biztos sokan vannak, akik már használtak internetes álláskeresőt, így mondjuk a Workania-t is, de mondjuk el azoknak, akik még ilyet nem tettek, hogy ez egy folyamat, tehát hogyha én feltöltöm az önéletrajzomat, akkor vagy engem talál meg egy állást kínáló, vagy én tudok mazsolázni az ajánlatok között, találok egy állást, elküldöm neki, létrejön a kapcsolat. Tudunk esetleg, vagy mérhető az, hogy mennyi idő múlva lesz sikeres egy önéletrajz, vagy egy álláskeresés, vagy ez az info már nem jut el a portálhoz?
Ugye mi állásportálként a munkaerő kiválasztásban, tehát a kiválasztási folyamatban, hogy pontosan fogalmazok, nem veszünk részt, így azt jól mondta ön is, hogy már az adott céghez jelentkezik az álláskereső. Így ennyire pontosan nincs rálátásunk a dologra, hogy mennyi idő után tud elhelyezkedni az álláskereső, viszont tudjuk, hogy melyek azok a területek, amelyeket leginkább a cégek keresnek a toborzás során, hol van nagyobb esélye ugye az álláskereső.
Hossza meg velünk, legyen kedves.
Természetesen megosztom. Ugye leginkább az értékesítés, kereskedelem, az adminisztrációs munkakörök, illetve pozíciók, illetve a különböző mérnöki, műszaki területek, tehát azon belül is az információs technológiák, a gépipar, azok, amelyek a leginkább keresettek az internetes álláspiacon, illetve még a különböző pénzügyi könyvelői pozíciók.
Arról beszélünk, hogy egy internetes álláskeresés, tehát ez azt jelenti, hogy lakjon valaki Zalaegerszegen, vagy Záhonyban, vagy akár a fővárosban, felmegy a netre, megkeresi azt az állást, ami neki szimpatikus, aztán vagy sikerül, vagy nem, vagy aztán fölrakja az önéletrajzát és várja a folytatást. Hogyha földrajzi szempontból vizsgáljuk a tavalyi évet, akkor milyen számok jöttek ki, hol voltak a legaktívabbak, elmondhatjuk-e, hogy ott is budapesti vízfejűség van, milyen számok jöttek ki?
Nyilván ugye Budapesten található a legtöbb álláskereső, és szintén a fővárosban szeretne dolgozni a legtöbb álláskereső. Ugye ez a munkaerőpiaci szempontból is, nem csak gazdasági szempontból az ország között. Nyilván ugye itt is található, mind a mellett, hogy itt található a legtöbb álláshirdetés, a legmagasabb fizetések is a fővárosban vannak, tehát ezért olyan vonzó az álláskeresők számára. De nyilván az ország nyugati régiójában azért vannak olyan megyék, amelyek, ha nem is teljes mértékben, de valamennyire fel tudják venni a versenyt a fővárossal. Itt például Gyurmoson-Sopron megyében található a második legtöbb álláshirdetés országszerte, majd Pest megye, Csongrád, Fejér, Vas vagy Komárom-Esztergom megye, azok a régiók, ahol szintén még több álláshirdetés található, összehasonlítva például az ország keleti régiójával. Ami pedig az álláskeresőket illeti, nagyjából ők igazodnak érezhetően a munkaerőpiachoz, tehát éppen ezeken a területeken próbálnak elhelyezkedni az emberek. Nyilván a legkevesebb álláskereső például Nógrád megyében volt, ahol szinte alig van állás lehetőség.
Kérdés persze, aztán nem tudom, ezeket vizsgálták-e, vagy lehet-e vizsgálni, hogy mennyire hajlandóak az emberek, mondjuk Záhonyból maradva az előbbi példánál, akár Zalaegerszegre menni dolgozni?
Változó. Érdekes módon az álláskeresőknek a tizede az ország egész területét jelölte meg az álláskeresés folyamán, ami feltételezésünk szerint azt jelenti, hogy bárhova hajlandó lenne az ország határain belül elmenni dolgozni. Viszont azok, akik megadnak valamilyen régiót, azok általában egy határt is megszabnak önmaguk számára, tehát körülbelül 100 kilométerig hajlandóak az emberek egy állás miatt utazni napi szinten, ennél nagyobb távolságra már kisebb a hajlandóság, hogy elutazzanak.
Ha sokan vannak olyanok, akik régóta dolgoznak, és esetleg önéletrajzot egyszer írtak életükben, az sem biztos, hogy abban a formátumban, ahogy ez ugye ma divatos, akkor például egy ilyen állásportál segíte nekik ebben?
Hogyne, természetesen. A mi rendszerünkben van egy csablon, ahova csak a hiányzó részekbe kell kitölteni a szakmai tapasztalattal, az iskolai végzettséggel és az egyéb tudással kapcsolatos dolgokat. Így igazából aztán miután ezt az álláskereső kitöltötte és megadta a fontos információkat, a mi rendszerünk már egy grafikai szempontból is látványos önéletrajzot hoz létre, amelyet, hogyha egy számára megfelelő álláshirdetést talál az álláskereső, egyből tovább is küldhet annak a cégnek.
Fica Jánost, a workania.hu állásportál szóvivőjét hallották. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is.
Én pedig munkatársaim Bálint Judit és Józsa Péter nevében is köszönöm az önök figyelmét. Szolidaritás legközelebb egy hét múlva, ugyanígy, 3 órától, hétfőn itt a Klubrádióban. Németh Tamást hallották, búcsúzom.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Oh. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa.
Vési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok, és örülök, hogy ma is velünk tartanak itt a Klubrádióban. Tudják, a feladat nagyon egyszerű, csak tárcsázni kell a 061-387-84-53, esetleg a 387-84-52-es telefonszámot, és aztán mindent megbeszélhetünk, akinek a közlendője SMS-ért kiállt 06-30-30-30-95-3, és elmondom a témákat, amelyekben tehát várom a véleményüket. Beszéljük meg, hogy az LMP még mindig nem tudja, ki mellé álljon.